Máté Evangélium a 23. rész 13-as verse, tehát így hangzik. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Döbbenetes ítélet, döbbenetes figyelemfelhívás, amit Jézus mond az írástudóknak és a farizeusoknak, és mindenképpen tanúságos ez ma nekünk is. 7 ilyen jaj nektek felszólítás van ebben a szakaszban, és van benne egy plusz egy 14-es vers, azt is meg fogjuk nézni. A Jézus megítélése szerint, ahogy megítéli a farizeusok gondolkodásmódját és életvitelét, életvezetését és tanítását, azt mondja, hogy hamis irányba mentek. De nem csak az irány rossz, amivel mentek, hanem mivel rátok vannak bízva emberek, ezért akik rátok vannak bízva és rátok hallgatnak, azokat is rossz irányba vezetitek. Mindenképpen, aki titeket követnek, azok nem ismerik meg az élő Istent, és nem jutnak be az üdvösségre, a mennyek országába. Tehát lehet olyan vallásokat követni, lehet olyan vallási tanításokat követni, lehet olyan vallási szertartásokat gyakorolni, lehet valakinek vallása járhat templomba, gyülekezetbe úgy, hogy azokra hallgat, amiket ott mondanak neki, nem jut be a mennyek országába. Mert sem az nem megy be a mennyek országába, aki tanít ezeken a helyeken, sem az, aki rá hallgat, akik rájuk hallgatnak. Olyan kemény Jézusnak a kijelentése, később olvasjuk majd, hogy egyenesen azt mondja, hogy aki titeket hallgat, és rátok hallgat, és titeket követ, az a pokolba fog jutni. Azért döbbenetes ez, mert itt arról van szó, hogy szombatról szombatra, ha a mai keresztény gondolkodásra fordítjuk, vasárnapról vasárnapra Isten tisztelete járó emberek tömegeiről beszélünk. Olyan emberekről, akik büszkén vállalják a vallásukat. Ebben az esetben a zsidó vallásokat vállalták, és ma Magyarországon hányan vannak, akik büszkén vallják a vallásokat, de amikor beszélgetsz velük és jobban megismered őket, akkor elszól a szíved és fáj a lelked, mert rengeteg energiát fektetnek bele abba, ami nem viszi őket a mennyországba. Templomokban emberek tömegei vannak elveszve, megtévesztve, akik prédikálnak, azok sem ismerik az élő Istent. Hogy mutathatnának utat hozzá? Akik ilyet hirdetnek, nem a menny felé tartanak, hogyan vezethetnének bárkit oda? Félelmetes és döbbenetes dolog. Jézus világossá akarja tenni, hogy aki rátok hallgat, elkárhozik. És egyáltalán nem mindegy, kire hallgatunk, hogy vallásunk van, vagy élőhitünk van. És egyáltalán nem mindegy, hogy barátaink, ismerőseinkkel kapcsolatban megnyugtatjuk magunkat, hogy mondja magáról, hogy katolikus, református, baptista, vagy pünkösdi, bármi, hát mondja magáról. De amikor beszélgetsz vele, világossá válik számodra, hogy nincs üdvössége, nem szabadult meg, nem ismeri az Isten, nincs kapcsolat az élő Istennel, tehát el fog kárhozni. Igaz? Tömegek vannak így. Hallgassátok a vallási műsorokat, a beszélgetéseket, emberek megnyilatkozásai, beszélgessetek velük, és látni fogjátok, hogy tudjátok már az utat, hogy mennyi ember van elveszve templomokban, imaházakban. És ez borzalmas, döbbenetes. Mert vallásos szertartások, szokások, törvények megtartása által nem jut be senki mennyek országába. És az a baj, hogy ezek a vallásos tanítók el akarják hitetni az emberekkel, ha bizonyos vallásos szertartásokat megcselekszel, a vallási rendnek a szokásai az igazod, akkor te jó, mondhatjuk a vallásnak a nevét, vagy. És elég ennyi. Borzalmas. Elkárhozni úgy, hogy az ember azt hiszi, hogy hallottuk a múlt héten, jó vonaton ül. Ha jó irányba halad az életének a vonata. Egyedül Krisztus üdvözít. Mert ő az, aki eljött a mennybe, mennyből a földre, emberré lett, a bűnös emberhez hasonló, emberi testet öltött, tiszta és szent volt, vállalta az emberi sorsot, és átvállalta helyettünk a büntetést, ami vétkei miatt bennünket jogosan ért a büntetés, ő pedig helyettünk vállalta el, hogy minket megmentsen. Nincs más út a mennybe, csak Jézus Krisztus által. A Golgotai keresztet nem lehet kihagyni, a szenvedést, a vért, a Getsemáné kerti tusát. Nem lehet kihagyni, a megkorbácsolást, a megalázást.
Nem lehet kihagyni, bármilyen könnyű is lenne azt mondani, hogy nem kell, olyan ciki, olyan kínos. Jézusnak miért kellett ezt elszenvedni, értem? Én nem kértem ezt tőle. Hányszor hallottam emberektől? Nem volt más út. Nincs más lehetőség, nincs vér nélkül üdvösség. Nincs szenvedés nélkül megváltás. Krisztusnak szenvedni kellett, érted? És nem lehet vallásos szokásokkal megoldani ezt a kérdést. Krisztus az üdvözítő. És amikor az szívünkbe, szellemünkbe eleven lüktet ez az igazság, akkor megtelik az életünk életerővel és örömmel. Elkezd ragyogni újra az arcunk és a szemünk. A fásultság elszalad, bár az életkörülmény nem változtak meg, mégis megváltozik a szívünk állapota, felragyog az arcunk, elkezdünk örülni. Ugyanolyan nehéz nap előtt állunk, vagy nehéz nap van mögöttünk, mégis megtelik az életünk erővel, örömmel, az evangélium erejével. Hány ember él erőtlenül a vallásába beleszürkülve? A múltbeli emlékeivel, hogy átélte valamikor Krisztusnak szabadítását, de olyan messze van már tőle, hogy nem is emlékszik rá, hogy milyen volt. Mennyire el tudunk tompulni? Mi, akik ismerjük Jézust, azok is. Én biztos így vagyok. Te? És te hogy vagy? Szoktál szenvedni? Azokban az órákban, amikor azt érzed, eltompult a szíved, és keresed az Urat, könyörögsz, Uram, nem akarok így lenni. Nem akarok ilyen tompa életű lenni, nem akarok ilyen közömbös lenni, nem akarok elfásult, befásult ember lenni, könyörülj rajtam, Uram! Nem akarok tévejegni, nem akarok tévtanításokat magamba szívni, nem akarok olyan gondolatokat, olyan életvezetést gyakorolni, amely szembe megy a te igéddel. Nem akarom a rossz azt mondani, hogy jó, és a jóra nem akarom azt mondani, hogy rossz. Könyörülj rajtam, Uram! Őszinteség. Jézus azt mondja, hogy ti képmutatók vagytok. Ezt mondja a farizeusoknak és az írástudóknak. Nem vagytok őszinték. Sem önmagatokkal, sem azokkal, akik rátok vannak bízva, akik titeket követtek. De mit nevezünk őszinteségnek? Mikor mondhatjuk magunkat őszintének, hogy nem vagyunk képmutatók? Van néhány alapvető bibliai igazság, amely erről szól. Egyszer mondta egy keresztény ember, akinek sok konfliktusa volt addigra, nekem az őszinteség azt jelenti, hogy ami a szívemen, a számom. Tehát ami bennem megfogalmazódik, az a gondolat, az indulat, azt én mondom is ki, mert ez az őszinte, ez van bennem. Ezt a Biblia nem őszinteségnek hívja, hanem bolondságnak. A Példabeszédek könyvében azt olvasok az 5. rész 2. versében, maradj megfontolt, és ügyelj, hogy ajkad okosan szóljon. Néha van olyan velem, hogy kapok egy e-mailt, és hát felháborít. Meg lenne a válaszom. És volt, hogy elkezdtem írni a választ. Fogalmaztam a választ. Szépen kicsiszoltam a válaszomat, hogy érzékelje az üzenet írója, hogy képbe vagyok, és jogtalan, amit ír. De aztán jobban meggondoltam, alkalmazó Isten igéjét, maradj megfontolt. Ügyelj, hogy az e-mailed okosan szóljon. Ugye, és akkor azt mondtam, delete. Törölni kell még a kukából is. Nem fogom elküldeni. Mert inkább Dávid imájával értek egyet, aki azt mondta a Zsoltárok 141.3-ban, Uram, tégy zárat az e-mailemre. Muszáj értenünk az igét ma nekünk, mert e-mail olyan könnyű odaszólni. Olyan könnyű válaszolni egy e-mailbe, hogy nem látod a másikat. És annyi fájdalmat tudunk okozni egymásnak egy e-maillel. És amikor e-mailt írok is, néha átolvasom újra a szavakat, a szórendet, hogy nem lehet-e félreérteni. Hogy az úgy van, mindig odaírom, ha félreérthető, vagy nem mindig, gyakran leírom, hogy tudom, hogy az e-mail nem alkalmas a kommunikáció valóságára. Nagyon szűkös, és maximum információkat tudunk közölni, de nem látod a másik arcát, nincs lehetőség kérdezni, nem érzed a másikat. Szóval tégy zárat az e-mailemre, Uram, őrizd a billentyűzeten elkövetett szavaimat és mondataimat. És beszélhetnénk a beszédről is természetesen, de a kommunikáció ide virtuálisabb lesz. És az emberek olyan dolgokat engednek meg maguknak. Néha kommenteket szoktatok olvasni, kommenteket cikkekhez interneten. Nem szoktál olvasni, nem baj, nem vétkeztél.
emiatt. Én néha olvasok valami cikk, akkor meg szoktam nézni, mi az emberek véleménye. És látszik rajta, hogy ő leírta. Nem adta az arcát, nem adta magát ehhez. És ő azt leírta, megmondta, ő az okos. Aztán másik osztja őt, akkor ő meg okosabb, mint ez. Egy csomó balga ember, akinek nem az igazság a lényeg, hanem a saját igazság a lényeg. Szóval az őszintesség és a bolondság nem ugyanaz. Ne nevezzük magunkat őszintének, ha bolondok vagyunk. És a problémát nem megoldjuk, nem békét teremtünk, ahogy Jézus tanított bennünket, hanem szelet vetünk és vihart aratunk. Hogy azt hiszem Hóseás írja. Tehát ez nem őszinteség. Az őszinte ember az megfontolt. Először őszinte vagyok önmagam, de azt mondom, Uram, ez az indulat bennem van, de ez nem jó. És én ezzel le akarok számolni, mielőtt válaszolok, vagy ha így tudok válaszolni, akkor inkább hallgatok. Amen. Őszinte vagyok, mert tudom, mi van bennem, és nem próbálom magamat kifényezni, de Isten előtt marad az én indulatom, és azt mondom, Uram, könyörülj rajtam. Fáj nagyon, hogy én ilyen indulatot érzek a szívemben, lelkemben, és tudom, hogy benned nem ez van. Megtérek hozzád, szabadíts meg. És inkább nem szólok, mint hogy a bajt, a szakadékot mélyítsem. Nem mondom, mindig sikerült ez. De azt tudom mondani, hogy az életemben ez egy szemléletmód. És törekszem rá. És törekedés, törekvésről majd mindjárt még beszélünk. A másik nagyon fontos dolog az őszintességgel kapcsolatosan. Látjátok az igét. A bizonyosság. Az őszintesség mindenképpen jelenti azt a szívbéli meggyőződést. Bizonyosságot, amely keresztény ember életében ott van, ott lehet a Szent Szellem, a Szent Lélek és az ige által, hogy én Isten gyermeke vagyok. Ez nem felfalkorottság, ez nem gőg, ez nem büszkeség, hanem egészséges önazonosság tudat, hogy én ki vagyok. És ez fontos, hogy ebben őszintén legyünk bizonyosak. Merjük ezt elfogadni. Ha kereszten keresztül, Krisztus áldozatán keresztül közelünk az Istenhez, akkor ez nem lesz nehéz. A vallásos szokások, az emberi erőködések által viszont egyre távolabb kerül az tőlünk, hogy Isten gyermeke vagyok, mert valami olyanra gondolok, amit én tudok, vagy nekem kell elérni. Ja, mondja az írás, hogy a testvérét az ember nem tudja megválasztani. Mert hát az alatik. A barátját azonban megválaszthatja, nem? Hogy ki lesz a barátja. Az, abban ő dönt. Az, hogy kinek a gyermeke vagyok, az nem az én döntésem volt. Oda születtem. Az, hogy Isten gyermeke lehetek, az Isten kegyelméből van. Én elfogadtam az Isten választását. Én elfogadtam, Isten kiválasztott engem az üdvösségre. Én elfogadtam azt, hogy Isten kezdeményezett, és lejött a földre. De Isten tette meg az első lépést. Ő választott engem, nem én őt. Ő döntött a kereszten úgy, hogy nekem lehetőséget ad, és neked arra, hogy közössége legyen az élő Istennel, és megszabaduljuk a bűn és az ördög hatalmából, és örök életet kapjak. Ő döntött így. Nem azért van az örök élet, mert én így döntöttem. Én már dönthettem, mert az Isten előbb így döntött. János 3.1-ben olvassuk. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Halleluja. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt, mármint az Atyát, az Istent. Szóval fontos a szívbéli meggyőződés arra nézve, a bizonyosság arra nézve, amely ajándékot adatik a hívő embernek, hogy én az Isten gyermeke vagyok, és ez nem büszkeség, ez nem gőg, hanem egészséges azonosságtudat, és a kereszt által nincs is lehetőség, hogy felfogalkodjunk, mert tudjuk, hogy ezt Isten kegyelméből kaptuk. És a másik része pedig az őszintességnek, amikor vallást teszek erről, hogy én Istenhez tartozom. Sokféleképpen lehet vallást tenni Istenről. Szavainkkal, tetteinkkel, kiállásunkkal. Számtalan dolog lehet a pletyka visszautasításával. Egyszer keresztény ember abba a kellemetlen helyzetbe került, hogy megkérdezte a kollégáját, hogy hogy van a házastársa. És megfagyott a levegő. mert a házastársától már rég elvált. De hozzá még ez a hír nem jutott el. Azért nem jutott el hozzá, mert senki nem kereste meg ezzel, hogy hallottad? És tudták, hogy őt ez nem érdekli. Mert amikor próbáltak hozzá menni, akkor elmondta nekik, figyeljetek ide, a pletyka tönkre teszi a kapcsolatokat. És te napi 8-10 órát ezen a munkahelyen vagy. És te szeretnél egy tönkrement kapcsolatok között élni? Mert a vége az lesz, hogy el kell menned erről a munkahelyről, mert magad tetted tönkre a légkört. Nagyon fontos munkahely váltásoknál szembenézni azzal, hogy kitette tönkre a légkört. Hogy balgán szóltunk, beszéltünk, vagy bölcsesség nyílt a szánk, és az evangélium miatt történt valóban konfliktus, és saját kiállhatatlan természetünk miatt, vétkeink miatt kerültünk bajba. Nem mindegy. Aztán a másik nagyon fontos dolog az őszinteséggel kapcsolatosan, amelyet így fogalmazhatnám meg, hogy előrehaladás. Azt mondja, így szól Pál apostol a Galata 4.19-ben, gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik bennem a Krisztus. Őszinte vagyok. Uram, nem vagyok még olyan, mint te. És még a jellemvonásaim sem egyeznek meg pontosan a tiéddel. De törekszem rá, hogy egyre inkább hasonlóvá legyek hozzád. És a testvéreim, akiket látok, hogy még nem olyanok, mint te, sok esetben még bosszantanak, azokat elszenvedem, és könyörgök értük. Azt mondja, pár fájdalmak között szüllek meg titeket, míg azt látom bennetek, hogy hasonlóvá váltok a Krisztushoz. Pálnak fájt nagyon a gyülekezetnek a csapongása, hogy tévtanításokat fogadtak be, hogy elbizonytalanodtak a Isten gyermeki mi voltukban, ebben az igazságban, a hamis evangéliumok miatt, a hamis tanítások miatt küzdött és tusakodott. Hadd mondjam nektek, nincs valódi, tehát ha valakit az Isten szelleme megragadott és vezetővé tett egy csoportban, egy közösségben, egy misszióban, bármiben, az ilyen lelkülettel él, mint Pál. Az nem tud közömbös lenni, mikor látja a rábízott embereknek a elvadulását. Az gyötrődik, imádkozik, könyörög. Pál azt mondja, tusakodtam az Úr előtt. És igenis van felelősség, hogy tusakodjunk emberekért, és ennek vannak gyümölcsei. És a közömbösségünk nem arról beszél, hogy bennünket megragadott az Isten. Akit megragadott az Isten, az nem tud közönyös lenni, mikor lát embereket, testvéreket, rábízottakat, hogy nem jó irányba halad az életük. Pál ilyen szívű volt. És mi volt az imádság, a könyörgése? Miben akart segíteni ezeknek az embereknek? Hogy szembenézzenek, hogy honnan indulnak, és hova kell jutniuk. Hogy legyenek őszinték önmagukhoz. És legyen előttük a cél, hogy Krisztus jelleme formálódjon ki az életükben. És ez volt az ő szolgálata. Aztán a törekvés. Az őszinteséghez hozzátartozik a hiányosságaink beismerése, ahogy mondtam. Viszont nem állhatunk meg itt. Ha valaki kereszténynek hivatott el, önmagában az, hogy beismerem a hiányosságaimat, ez még nem Isten szerinti őszinteség. Őszintén szembenézni hiányosságaimmal dicséretes dolog, de ez még depresszióba visz. Feladásba és a kudarc élménybe visz engem. Isten soha nem ezt akarja. Az Isten szerinti őszinteség nem ez. Pontosabban pusztán nem fedi az Isten szerinti őszinteséget, ha szembenézek a hiányosságaimmal. Hanem azzal is szembe kell néznem, hogy mind kell változtatni. És hadd mondjam neked, kedves testvérem, ha elolvasod a Bibliában, hogy milyen egy Isten szerinti férfi, vagy milyen egy Isten szerinti nő, az azért van oda leírva, hogy megállapítsuk, hogy miben vagyunk már ilyenek, és miben nem vagyunk ilyenek, és azt mondjuk, Uram, én nem nyugszom bele, hogy én ilyen vagyok. Én nem akarok ilyen maradni. Valóban így van, még csak eddig jutottam. Köszönöm, Uram, hogy van lehetőségem a te tükrödben magam megnézni, hogy eddig jutottam. Férfiként és nőként, gyermekként, feleségként, férként. De nem állok meg itt, hanem azt mondom, Uram, én mindent megteszek azért, hogy megváltozzon az életem. Én mindent kész vagyok megfizetni azért, hogy olyan legyek, amilyennek te azt mondod, hogy engem teremtettél. Én mindent kész vagyok ezért megfizetni. Korábban kerek, ha kell, megállok, imádkozok, ha kell, keresek embereket, tanácsot kérek, imatámogatást kérek, megvonom a bűneimet, mindenre kész vagyok. Oda szállom az életemet, a változásra. A dolgok nem változnak meg önmaguktól az életünkben.
Tehát az, hogy várom a sürgalambot, hogy a számba repüljön, és ettől én jobb fél legyek, az nem fog megtörténni soha. Azonban, ha őszintén szembenézek a hiányosságaimmal, látva az erősségeimet is, és azt mondom, Uram, ez nekem gyengém, könyörülj rajtam, segíts megváltozni. No, néhány törekvés. Római levél 14-19-ben. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amik a békességet és egymás építését szolgálják. Van egyértelmű, igaz? Hogy mi legyen a fókuszában az erőfeszítésemnek, a gondolkodásomnak, a lelki-szellemi irányultságomnak, a beszédemnek, az időbeosztásomnak. Ami a békességet és az másik építését szolgálják. Nem áll békességet, hanem olyan békességet, amely épülés szolgál, és nem meghagyja a másikat a rosszban. De törekedjünk az 1 Korintus 12.31-ben. De törekedjünk a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Mire törekedjünk? Azokra a kegyelmi ajándékokra, amely az építését szolgálja az embereknek. Ilyen például az Istennek a szeretete, vagy a prófétai ajándék. Vagy később még a prófétai ajándékról beszélni fogunk egy pár szót. A legkiválóbb út mindenképpen az Istennek a szeretete. Beszéltem egy politikussal nem régen, és tanácsoltam neki, miután egy-két igeves által felkeltette a Szentlélek az érdeklődését a bölcsesség iránt. Mondtam neki, hogy ezek az igeversek benne vannak a példabeszédek könyvében. Ezt egy politikai vezető írta a Szentlélek világosságában. Ha te jó politikus szeretnél lenni, javaslom, kezd el olvasni a példabeszédek könyvét, 31 része van, egy 31 napos hónapban minden nap elolvas egy részt, és végig lehet olvasni. És meg fogod látni, hogy mennyi forrást fogsz találni benne ahhoz, hogy te be tud tölteni azt a hivatást, amire téged Isten kiválasztott és eljött. Az 1 Korintus 14.1-ben azt olvassuk, törekedjünk a szeretetre, buzgón kérjük a szellemi ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljunk. Mire törekedjünk? A szeretetre és a szellemi ajándékokra. Nem jobb állásra, nem nagyobb fizetésre, nem a hitel kiváltására, nem egy autóra, vagy motorra, vagy foci meccsre, hanem a szellemi ajándékokra. Mennyire vagyok őszinte? Mi van az én életem vágyakozásának középpontjában? Te mire vágysz? Mit szeretnél? Több pénzt? Jobb állást? Megszabadulni a munkahelyedből, a szorító helyzetből? Mit szeretnél? Férjed, feleséged? Gyereket? Mit szeretnél? Vagy a szellemi ajándékait kéred? Hogy építeni tudjon azokat, akiket rád bízott az Isten? Vagy építeni tud majd azt, akit neked ad Isten férjül, vagy te leszel az ő felesége? Vagy férje? Mi van a te szíved középpontjában? Mi van az én szívem középpontjában, vágyakozásában, amikor reggel bemegyek dolgozni? Végre hétfő van. Imádkozhatok értük, megyek, látom az irodába őket, és imádkozhatok értük, vagy látom a gyártósoron őket, vagy látom az iskolapadba őket, halleluja. Imádkozhatok értük, végre hétfő van. Megint itt lehetek. El vagyok helyezve közöttük, mint az Isten követe. Mert én vagyok az Isten gyermeke, akit elhívott az Isten, és megajándékozott, és elhívott az ő szolgálatába. Majd megint egy hét. De jó lesz, jövő hét rövidebb lesz. Meg volt ennek a böjtje szombatom. Filippi 2.2-ben ezt olvassuk. Akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedve. Az, hogy mire törekedjünk, a következő versekben pedig le van írva a Krisztus himnuszban. Törekedjetek arra, hogy a Krisztus indulata legyen bennetek, hogy úgy viselkedjetek, úgy viszonyuljatok, úgy gondolkodjatok, úgy éljetek, mint ő. Természetesen a magatok élethelyzetében, a magatok elhívásában. De az irány, a Krisztus jelleme, szíve formáljon ki bennetek. És igenis, azt szeretném, ha rosszul éreznéd magadat, ha nem így vagy. És azt szeretném, hogy elkezdeni vitatkozni velem. És azt mondod, Sanyi, te nem érted az én helyzetemet. Te nem tudod, nekem milyen nehéz. Lehet, én nem tudom, kedvesem, de az Isten tudja. És a Bibliában ez van benne, az a baj.
Az 1 Tesszalonika 2:17-ben. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyakozódás tölt el bennünket, és törekszünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Mire törekszik Pál? Hogy együtt legyen a testvéreivel. Hogy állsz? Én hogy állok? Mennyire vágyok, mennyire törekszek arra, hogy megfizessem az árát, hogy a testvéreimmel közösséget tudjak ápolni és építeni? Milyen törekvéseim vannak? És neked? Ismét lássunk titeket. Aztán a Tesszalonikai Levél 1 Tesszalonika 5:15-ben. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. 1 Timóteus 6:11. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket elemben, törekedj az igazságra, a kegyességre, a hitre, a szeretetre, álhatatosságra és a szerint lelkűségre. A Zsidó 6:1. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. No, itt azért egy rövid magyarázat fontos. Ez az ige vers, ez nem azt jelenti, hogy neked kell elérni a tökéletességet. Bár ebből a magyar fordításból így tűnik. Hanem azt jelenti, hogy törekedj megérteni, hogy az Isten téged Krisztusban tökéletesnek lát. Tehát ezért nem te tettél valamit, hanem ezért Isten cselekedett az életedben. Tehát nem a mi aktivitásunkon múlik a tökéletesség ebben az igeversben, hanem az Isten tettének felismerésén és elfogadásán. Tehát törekedj arra, hogy megértsd, hogy az Isten téged tökéletesnek fogadott el a Krisztus vére által. És ez egy felszabadító igazság. Mert te a tökéletességet elérni soha nem tudod. És mivel Isten ezt jól tudta, ezért megváltott téged a bűnből. A tökéletlenségből, és Krisztus által téged az Isten tökéletesnek fogad el, de bizony törekednünk kell rá, hogy megértsünk, mert néha a gondolkodásunk eltompul. A Zsidó 12:14-ben törekedjünk mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Törekvés. Amennyire tőlem telik, igyekszek békességben lenni mindenkivel, és igyekszem Krisztus követő szent életet élni. Gyűlölve a bűnt, szeretve a jót. Gyűlölve a hamisságot, szeretve az igazságot. Mert Krisztus ilyen. Mert ő így gondolkodik, ő így érez. Ez van a szívében. És még néhány ige. A 2 Péterből, az első rész 5-től 7. versig. Éppen ezért minden igyekezetetekkel. Tehát egy aktivitástra hívja föl a Szentlélek által az apostol a keresztényeket. Minden igyekezetetekkel. Törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Végig mehetnénk ezen a láncolaton, javaslom, hogy elmékedjetek rajta, gondolkodjatok, hogy mi miből fakad, hogy végzi Isten lelke bennünk azt a munkát, hogy már elkezdünk minden embert szeretni, hogy nő ki ez a minden ember iránti szeretet a megértésből, az Isten ismeretéből, Isten ismeretéhez kapcsoló önuralomból, és abban való megállásból, aztán ebből lesz az Istennek tetsző élet, ebből lesz az, hogy a testvéreidet elkezdett szeretni, és felismered, hogy ugyanabban vannak, mint te, szükségünk van egymásra. Én is áldásátok az ő számára, és nagyon fontos része van az életemben az ő szeretetének, bizonságtételének. És ez vezet az, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudunk ebben a világban sóvá és világossággá lenni, tehát szeretni az elveszett lelkeket, elveszett életeket, Krisztushoz hívva őket. Aztról beszéltünk, hogy Jézus világossá teszi a hallgatói előtt, hogy a farizeusok tévegnek. és azokat is eltévelítik, akik őrájuk hallgatnak. Pál apostol a 2 Korintus 11:3-ban egy megdöbbentő figyelmeztetést mond a korintusi gyülekezetnek. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus őszinte, Krisztus iránti őszinte tiszta hűségtől. A kígyó, azaz a sátán, azt látom, hogy ma is arra törekszik, hogy megcsapjon bennünket, megcsaljon bennünket, téged is, engem is. Hogy a törekvésünk ne jó irányú legyen. Hamis tanításokkal, vagy éppen a testiességet erősítve, térít el sokakat az Úr követésétől. És legmegdöbbentőbb számomra az, amikor azzal szembesülök, hogy azokat is, akik korábban buzgó szívvel szolgálták őt. És életükben a legnagyobb kiváltságnak azt tartották valamikor, hogy Isten szolgálatában állnak. Ez volt a legfontosabb dolog az életükben. Ma pedig el vannak tévedve. Elszűkült az arcuk, tomba a tekintetük, motiválatlanok. Sok minden fontosabbá vált az életükben, mint Krisztus. Megcsalta őket a kígyó. Ott van már bennük a kígyó mérge, és emészti az életüket területről területre. És valljuk meg őszintén, hogy hányszor kell megállnunk úgy, és nekünk is, már az életünkben, amióta hívők vagyunk, hogy Uram, veszélyben a szellem életem. Eltompult a szellem életem. Letértem, elsodródtam az úttól, amiben engem elhívtál. Könyörülj rajtam. Állíts helyre. Milyen nagy dolog, és milyen kegyelem az, amikor az emberén őszinte tud lenni. És nem másokat okol, nem a munkahelyét, a körülményeit, a gyülekezetét, a házi csoportját, a nem tudom miket, az anyagi körülményeit. Mindenkit okolunk mi, ahelyett, hogy őszinték lennénk. És törekednénk arra, ami az Isten szerinti, hogy változás jön az életünkben. Mert amit ezen kívül, amire ezen kívül törekszünk, amire az ige azt mondja, törekedjünk, azok nem visznek bennünket a célba. Azok csak tovább fognak vinni a céltévesztésbe. És el fogunk érni állomásokat, és meg fogunk nyerni dolgokat, és nem tesznek boldoggá bennünket. Mert te az Úré vagy, téged egyedül Krisztus tesz boldoggá. Azt az örömet és boldogságot, amelyet Krisztusban nyertél, semmi nem fogja pótolni. És bárhova érkezhetsz az életbe, bármit nyerhetsz az életbe, bármilyen pozíciót és bármilyen lehetőséget nyerünk meg az életben, azt az örömet, amelyet Krisztus tud adni, soha nem adja semmi. Mindig csalódott leszel. És csalódottak is vagyunk, amikor nem ezt tölti be az életünket. Némelyeket rávesz az ördög, ahogy mondtam, hogy a munkai főnöküket többre becsüljék, mint az Istent. Többre becsüljék a főnökük szavát, mint Isten igéjét. Hogy jobban keressék a főnökük tetszését, mint az Isten tetszését. Nem akarom szembeállítani a kettőt, de mégis a fontossági sorrendet szeretném helyretenni az ige alapján. Sokkal fontosabb, hogy tetszek az Istennek, mint hogy a főnökömnek. Mert lehet olyan, hogy a főnökömnek az ő megmenekülés érdekében el kell mondanom néhány kellemetlen dolgot, ami lehet ki fog rúgni. De 10 év múlva a nyakamba fog ugrani valamelyik istentiszteleten. És azt fogja mondani, Sanyi, köszönöm, hogy még magadat kirúgattad. Azért, hogy én megmeneküljek, és ne kárhoztak el. Akkor én nem értettem, végtelen bosszantottam, amit tettél. Haragudtam rá, gyűlöltelek téged. De ma már értem, hogy miért beszéltél úgy. És köszönöm, hogy felvállaltad, mert ott indult el valami az életemben. Te kinek a tetszését keresed? Én kinek a tetszését keresem? Valójában kinek a szava fontosabb az életemben? És a tiédben? Te kit tisztelsz? Kinek a tetszésért teszel többet? Nem állítom szembe a munkavégzést, a viselkedést, a munkahelyen, a főnökünk iránti tiszteletet. Ne értitek, igaz? Nem érdez, hogy az dicsőség lenne, a tiszteletlen lennék a főnökömmel. Szánalmasak vagyunk, kedveseim. Sokszor azok vagyunk, amikor emberi pozíciókban lévő emberek tetszése többet ér számunkra, mint az Isten tetszése. És ez semmi másra nem beszél, mint hogy ahogy Évát megcsalda a kígyó, ugyanúgy csal meg bennünket ma is. Pál azt mondja, félek tőle. Aggódom értetek. Felébredek éjszaka, és imádkoznom kell. Amíg eszembe juttok, hogy mi van veletek, korintusiak, hol tartatok most éppen? Mert hogy annyiféle irányzatot vallottatok, azt tudom, mert írtátok. Vagy hallottam rólatok, és írtam is nektek. De most hogy vagytok? Tusakodom értetek az Úrhoz, újra és újra megszüllek titeket, hogy a Krisztusba vetett őszinte hit legyen jellemző rátok. Amikor emberek tetszését keressük, ez eltérít bennünket az elhívásunkból, a kegyelmi ajándékunk szerinti szolgálattól, és érdekeket kezdünk szolgálni, önös érdekeket és emberek érdekeit kezdjük szolgálni. Pusztán. Szellemi érzékelésünk eldompul, és nem abban a kiváltságban éljük meg az életünket, hogy minden nap azért kelt fel a nap számunkra, hogy a mindenható Isten szolgálba léphessünk ma is. Felteszem a kérdést magamnak is, és neked is. Hogy szoktunk felkelni? Hány percet szánunk az óra? De még ez nem is számít. Hanem milyen szívvel? Tehát úgy kelek fel, mint aki azt tartja magát, hogy Isten gyermeke vagyok. Ez a legnagyobb dolog az életben. Egy. Kettő. Elhívott engem az Isten az ő szolgálatába. Kettő. Három. Hogy én az Isten szolgálatába megyek most, oda, ahova engem állított, és ahol én vagyok, tudom, hogy Isten állított oda, és azért vagyok ott, mert Isten állított oda. Ez a lényeg. És onnantól kezdve, hogy az mennyire nehéz vagy könnyű, teljesen más szemléletmódban él bennünket. Nem az egómat éri támadást, mikor kapok egy e-mailt, mint hogy magamat láttam szánalmas módon. Mert miről szólt a történet? Sértve éreztem magam. Az emberi egómat, énemet, büszkeségemet, megaláztatás érte. Jaj, én! És úgy gondoltam, hogy jogtalan. Majd én megmutatom. Majd én megválaszolok. Hála az Istennek, hogy nem voltam ilyen bolond, hogy ennek a rossz indulatnak, gonosz indulatnak teret adtam volna az életembe, hogy elhatalmasodjon rajtam. Még időben megadta az Isten, hogy megtérjek ebből. Mert arra sem akarok emlékezni, amit írtam. Mert mit akartam írni? Az érdemeimet. Hogy milyen érdemeim vannak. Ezt kezdtem írni. Hogy azért, mert én ilyen jó vagyok, engem nem szabad engem bántani. És Krisztust? Őt lehetett? A te bűneidért és az én bűneimért? Őt lehetett leköpni? Átszegezni a kezét és megkorbácsolni? Az oké? Okay? Az benne van? Az jogos? Az nem probléma? De az én kis nyavajáim, sértettségem, az valami. Meg ne csalja a kígyó az életünket. Sajnos sok korában ragyogó személy és arcú keresztény él becsapott, és elszőkült, vagy egyre elcsikázott a béletet, csupán azért, mert megcsalta őt a kígyó. Hol tartasz? És te hol jár az életed? Hol vagy? És ezt feltettem magamnak is, ezt a kérdést. Hol vagyok? Hol tartok? És ahogy mondtam is, ide le is írtam, hogy ha esetleg nem tetszik neked ezek a gondolatok, és kezdenél magyarázkodni, akkor hadd emlékeztesselek azokra a korai keresztényekre, akik rabszolgaként, vagy magas pozíciót betöltve éltek, majd mivel hitükben megálltak, és azt nem tagadták meg, börtönbe vetették őket, vagy oroszlánok elé, keresztre feszítették őket, többeket pedig mágián égettek el. Ezek a testvérek dicséretet énekelve Uruknak, Krisztusnak, és imádkozva üldözőikért haltak meg. Mindeközben minden fejezés arról szól, és minden ránk maradt visszaemlékezés, hogy ragyogott az arcuk. Nézzétek Istvánt! Azt mondja az írás, miközben imádkozik a őt jogtalanul halálra kövezőkért, azt mondják az emberek, hogy olyan volt az arca, mint egy angyalé. Ragyogott a szeme az arca. Benne volt az Istennek a dicsősége. És kiragyogott az Istennek a jelenléte az életéből. Belőled és belőlem mi ragyog ki? Holott Isten szellemét kaptuk, Isten gyermekei vagyunk, akik már megismertük őt. mi ragyog ki az életünkből? Törekedjünk rá. Ne alkudjunk meg. Szánjuk oda újra az életünket. Két közeledve ugye a reformáció ünnepéhez, két anabaptista testvérünk, akik Zwinglivel Svájcban kezdték tanulmányozni az új szövetségi szentiratokat görögül, és rájöttek, hogy nincs gyerekkeresztség. Rájöttek arra, hogy nem lehet valakit bemeríteni, nem tért meg, nem született újjá. Rájöttek arra, hogy gyülekezetben nem lehet megtűrni a bűnt, hanem figyelmeztetni kell a testvéreket inteni, és aki nem akar megtérni, azokat ki kell közösíteni, ki kell zárni a gyülekezetből, hogy megmentésüket szolgálják. Ezek a keresztények úgy gondolták, hogy úrvacsorát azokkal lehet venni, akik bemerítkeztek és gyülekezet tagjai lettek. Ezek a keresztények úgy gondolták, hogy a Krisztussal való hitbeli közösséget élik meg, amikor úrvacsoráznak együtt. És még néhány alapigasság volt, de ezeket felismeritek ma is. Megőrizték nekünk ezeket az őskeresztény igazságokat. Konrád Grébel, kiszámolhatjátok, hány évet élt. 24 éves korában halt meg. Rendkívül bűnös, romlott életet élt megtérés előtt. Két ember halálát is okozta egy verekedésben. Az apja menekítette haza Franciaországból, Zürichbe, ahol a Biblia tanulmányozása által jutott élő hitre megtért, felismerte a bemerítést, és Félix Mansz házában tartottak istentiszteletet, amikor prédikálták az igazságot, többen megtértek, és azt mondták, hogy azonnal szeretnék bemerítkezni. Egy napot sem akarunk várni. Ez a Biblia igazság. És bár nem volt felkent lelkipásztor, Réber engedett a kérésnek, és aznapon többen bemerítkeztek. Szintén annyira meghallgatott rájuk, ugyanis ezt az igazságot ő nem fogadta el, hogy felbőszítette a városi hatóságokat, és börtönbe vetették őket. És gyakorlatilag a börtönben töltött időszak alatt megbetegedett, és nem sokkal később meghalt, 24 évesen. Következőt jegyzik föl róluk William Estep a Anabaptista történet című könyvében. Hosszú téli hónapok alatt a zürichi torony rengett a rettenthetetlen foglyok énekeitől és imádságaitól. Pontosan, mint Pál és Silás. Ugyanaz a hit, ugyanaz az élet. 1500 évvel később. És ma ugyanaz a lélek, ugyanaz a Krisztus van itt is.
Halleluja!
Halleluja! Amen! Mint aki akkor volt és munkálkodott. Ugyanaz a lélek, ugyanaz a Krisztus. Örültök ennek? Semmivel nem kaptunk kevesebbet, mint ők. Mekkora csoda, mekkora ajándék. Legtöbb esetben segít rajtunk, ha kitisztul a gondolkodásunk, és Isten szerinti módon, Isten szerinti szemszögből kezdjük látni helyzetünket, és így értékeljük céljainkat és életünket. Máskor azonban eljön annak az ideje, hogy változtassunk. Odafigyelve a Szentlélekre. Lehet, hogy változtatni kell iskolát. Változtatni kell munkahelyet. Lehet, hogy rengeteg kudarc azért ér, mert nem a helyen vagy. És lehet, hogy olyan célokat tűzték az életedbe, amelyet nem az Isten tűzött ki, és ezért tele vagy kudarc élményekkel. Ezekkel is szembe kell nézni. És van ideje a váltásnak, a változtatásnak. Mert nem minden esetben azt akar Isten, hogy kitartsunk ezekben. Főleg, hogyha elhibáztunk dolgokat, vagy lejárt az idő. Javarészt fiatalok vagyunk. Keveset értük még át az életünkben, hogy lejárt az idő egy helyen, vagy egy küldetésben. Ilyen is lehet, nem? Hogy Isten azon a helyen, ahol helyezett téged, ott lejárt a küldetésed. És lehet, hogy a körülmények azért alakulnak úgy, ahogy alakulnak, mert Isten szólni akar hozzánk, hogy ember, vedd már észre, hogy nem csak Jeruzsálemben van szükség az evangéliumra, hanem a föld végső határáig, ugye pázamot vonok most az egyház üldözésére vonatkozóan, ami Jeruzsálembe tört ki, hogy aztán fölismerjék, hogy Krisztus parancsa az egész világ méretű evangelizációra szólt. Ilyen is lehet. Fontos tehát, hogy a nehéz időkben menjünk az Úr elé, és buzgón könyörögjünk. Kérjük az Úrtól a vezetést, ismerjük meg gyengeségeinket, valljuk meg bűneinket, és könyörögjünk változásért, szabadulásért és megértésért. És Isten fog szólni. 100% biztos, hogy Isten fog szólni hozzád. Vezetni fog. De egy fontos dolog van, hogy tényleg akarod tenni, amit mond? Tényleg azt akarom tenni, amit mond? Tényleg tisztelem őt? Ha ez nem így van, akkor azért kell imádkozni. Uram, félek tőle, hogy amit mondasz, az nekem túl nehéz lesz. Segíts rajtam. Könyörülj rajtam, mert hitetlen vagyok. Formáld a szívemet. Akkor törekszek a hitre, hogy abban növekedjek. Az ige folytatja a farizeusok szívének állapotát, bemutatását. Így olvasok a 14-es versben. Jaj, nektek képulató írástőlök és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből mégis hosszasan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Ugye a Mózes törvényében, a 2 Mózes 22-22-ben, vagy a Zsoltárok könyve 68-5-ben beszél a Biblia az özvegyek és az árvák védelméről. Ezért ennek az igének kapcsán farizeusokat rendeltek ki a peres ügyekben, hogy védjék az özvegyek érdekeit. Ezt ők rendkívül jó üzleti lehetőségnek tartották, ezért amennyire csak meg lehetett pumpolni ezeket a kiszolgálott embereket, ők azokat leszették, lehúzták anyagilag. Tehát ugye ezt ítéli meg Jézus, hogy felhasználtak egy ige igazságot arra, hogy hasznot húzzatok belőle. Látszatra úgy tűnik, hogy ti milyen nemes életűek vagytok, de valójában tele vagytok romlásra, romlásvágyjal. Hosszasan imádkoztok valódi hit nélkül. És őszinte Istenhez fordulás nélkül. Az imának, magamban megfogalmaztam egyszer, az imának nem hosszú, a mértékegysége nem a hossza, hanem a mélysége. Lehet egy szó több, mint 10,000 mondat. Pusztán csak azért, mert az Istennek szól a szívemből őszintén. Aztán a 15-ös versben azt olvassuk, jaj nektek képulatú írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogány zsidó hitet érítsetek, és ha ez megtörténik, a Gyerna fiévá teszitek, kétszerte inkább magatoknál. Gyerna fiévá, ugye kározat fiaivá. A farizeusoknak nem a misszióját ítéli el Jézus, hanem azt ítéli el, hogy azt tudták továbbadni, hogy ők is rendelkeztek. Tehát amikor valaki zsidó hitre térítettek, akkor sokkal inkább farizeussá vált, mint ők. Tehát a képulatás sokszorozódott a tanítványaikban is. Mert azt tudjuk továbbadni, hogy bennünk van. Minden gyüleket olyan megtérőket nevel föl, amilyen ő maga. A gyerekeink fejlődése, jelleme tükrözi, hogy milyenek vagyunk mi valójában. Mi szokott leginkább bosszantani egy anyukát? Hát az a gyereke, aki leginkább hasonlít rá. Azok a rossz tulajdonságok tükröződnek a gyerekébe vissza, amilyen benne is ott vannak. Apukáról nem is beszélve. Az első időszakban, amikor nagyobb konfliktusok mennek, az anya többet van a gyerekkel általában. És ez nagyobbat szó. Tehát Jézus nem a misszió ellen van, hanem az ellen, hogy valaki olyan hirdesse tanait, aki maga sem ismeri az igazságot. De nézzünk csak néhány példát. Nézzük az európaiakat, vagy az észak-amerikaiakat. Ugye magukat keresztény nevező emberek. Ha elmégy Liverpoolban a Nemzeti Múzeumnak a Rabszolga Múzeumába, akkor látni fogod a képeket, hogy milyen demagógiával homályosították el a keresztények elméjét is. Azt hitették el velük, hogy Afrikában, akik ott élnek, azok nem emberek, hanem állatok. Ha pedig állatok, akkor lehet őket ketrezbe zárni, és lehet őket dolgoztatni, mint az ökröket. Ez az ideológia kiment a sajtóban, kiment fotókon, és ezt képviselték politikusok és vezetők.
És amikor a rabszolgák tömegeit hozták Afrikából, a legnagyobb átrakó pont Liverpoolban volt, mire Liverpoolba elértek, nagyon sokan meghaltak közülük. És mire átértek Amerikába, ugye Észak-Amerika déli részén délet leginkább a rabszolgatartás leghosszabb ideig, addig sokan meghaltak, de nem volt probléma, hát olyan, mint egy kutya megdöglött volna. Így gondolkodtak róluk. Volt egy ilyen ideológia. Viszont voltak keresztények, akik nem álltak be a sorba. És azt mondták, ez hazugság, ők ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Isten meghalt, Isten fia Krisztus meghalt értük, a bűneikért. És ezek az evangélisták elmentek a rabszolgákhoz, javarész baptisták voltak, és felszabadították őket úgy, hogy rabszolgák maradtak. És ezek spirituálé maradt fent ránk, ami tel van hittel és reménység, és mind a mennyországról szól. Azért, mert szabadabbak lettek a rabszolgák, mint a rabtartóik. Ki szabadította fel őket? Krisztus. Miért történhetett ez meg? Mert volt valaki, aki úgy kezdte látni őket, mint az Isten. Aki nem a médiából tájékozódott, hanem a Bibliából. És a Szent Szellem által. Akinek a iránytűje mennyei volt, nem földi. És ha valamikor szükség van el az iránytűrés nekem, ma biztos. Olyan manipulatív média hadjárat folyik, amely megpróbálja te értékrendet és az enyémet befolyással és torzítani, hogyha ezt befogadjuk, nem tudjuk betölteni a küldetésünket. De milyen jó, hogy van nekünk egy iránytűnk. A Szentírás. És Isten szelleme, aki megelleníti az igét. És így láthatjuk, hogy ma Észak-Amerika déli részén rengeteg fekete gyülekezet van. Sok baptista gyülekezet van. Miért? Mert voltak, akik az árral szemben vállalva minden atrocitást, a megveretést, a megöletést, emberek érdekével, főnökök, politikusok érdekével szembe menni, az Isten érdekét tartották első számonak. Mert ezek nem kirabolni akarták őket, hanem megáldani. És hát a 23. és 16. versétől beszél Jézus, hogy aj nektek vakvezetők, akik azt mondjátok, hogy valaki a templomra esküszik, az semmi, de valaki a templom aranyára esküszik, az köti igazán az eskü. Bolondok és vakok. Mi a nagyobb? Az arany vagy a templom, amely megszenteli azt? És ezt is mondjátok, hogy valaki az oltárra esküszik, az semmi. De valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, az köti az eskü. Bolondok és vakok. Mi a nagyobb? Az ajándék vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, az arra is esküszik, ami rajta van. Aki pedig a templomra esküszik, az arra is esküszik, aki benne lakik. Aki pedig az égre esküszik, az Isten királyi székére esküszik, és arra is, aki azon ül. Jézus vakoknak nevezi ezeket a vezetőket, akik a pokol felé vezetik azokat, akik rájuk hallgatnak. Prédikálnak ugyan, beszélnek ugyan, de az irány rossz, az út rossz, ami haladnak. Nem ismerik sem azt, ahova mennek, sem azt, amit hirdetnek, sem azt, akiről beszélnek. A vakságuk bizonyítéka az értékrendjük, azt mondja Jézus. Annyira vakok voltak, hogy azt mondták, hogy nem a templom a szent, hanem az arany, amit beletesznek. Holott ugye nem az adomány szent, az adomány attól válik szenté, amilyen szívvel adjuk. Az adománynak a lényege az, attól szent az adomány, hogy én tiszta szívvel adok az Istennek hálából. És ettől válik szenté. A szívbeli hit szenteli meg az adományt. A templom is attól válik szenté, hogy hitáltal szívből jövünk el az Isten tiszteletre. A mi szívünkben lévő változások valósága adja a szentséget. És ugye a vakságokkal kapcsolatban még annyit, hogy bolondnak is nevezi őket Jézus. Ugye a Máté 5.22-ben azt mondja Jézus, aki azt mondja embertársára, hogy bolond, az méltó, hogy eljön a tüzére. Na most itt, ha elolvassátok ott az ige szakaszt, akkor ott arról van szó, aki indulatból, düböl, gyűlöletből küldi el a pokolra a másikat. Itt viszont ez a bolond kifejezés a megállapítás, hogy ti a pokol felé tartotok. Ráadásul vakok vagytok, és még ragaszkodtok is hozzá. Mert nem hisztek az Isten egyszülött fiában, és nem hallgattok az Isten szavára, amit szólok nektek. Tehát ti szándékosan maradtok a vakságotokban. Ez a legdurvább. Legdurvább dolog, tudjátok, az, amikor valaki felismeri, hogy nem a Krisztus útján jár, de önmaga dönt a vallása mellett.
mert nem fizeti meg az árást a szabadságnak. Mert bizony az a üldözés is járhatna. Több keresztény felekezetben is ma, ha valaki őszintén megtérne és felvállalná az élő hitét, kirúgnák. A lelkészi szolgáltából is. Meggyőződése, ma is. Üldözést élnek. És ezért vannak emberek, és nem vállalják föl. Mert félnek a következményektől. Ezért megmaradnak a vakságban, a tompaságban. Visszafordulnak. Könyörüljön rajtuk is az Úr. Adjon nekik bátorságot, mert bizony az ő bátorságuk által sokan nyerhetnének üdvösséget. Tehát egy tényszerű megállapításról van szó, amikor Jézus a bolondságról beszél. A utolsó gondolat, amelyet szeretnék még veletek megosztani ma, a 23. vershez kapcsolódik. Jaj nektek képutató írástólók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagyjátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Tehát a tizedadás, nem a tizedadással volt baj, hanem megint az adakozásnak a lelkületével egyszer. Kétszer, azt mondja Lukács evangéliumában az ige, hogy Lukács 18-12-ben böjtőtök kétszer egy héten tizedet adtok mindenből, amit szereztek. A farizeusok azt csináltak, elmentek a piacra, vásároltak zöldséget, és megadták belőle a tizedet, mert hát, ha ez a gonosz kereskedő nem tisztelte úgy Isten, mint én. Tehát gondoljatok bele, hogy ezzel a cselekedettel is még magukat fényezték ki az emberek előtt, magukat tették olyan pozícióba, hogy szentebbek, különlegesebbek, mint a közönséges ember, hogy az Isten ilyet nem tesz. Úgyhogy az Isten a szívet nézi, nem pedig a pozíciót, a rangot, vagy a magunknak megszerzett hatalmat. Isten azt nézi, ami a szívben van. Jakab 2.13-ban azt olvassuk, mert az ítélet irgalmatlan azokhoz, akik nem cselekesznek irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéletem. Tehát az adakozással kapcsolatban szívbéli öröm és hála az, amire Jézus tanít bennünket. És mindenképpen arra, hogy az irgalom, a könyörület elfogadása, megtapasztalása szül háladást az Isten felé az emberben. Aki Istentől irgalmat és könyörületet és kegyelmet tapasztalt, az ebből fakadóan hálából áldozik az Istennek. Nem pedig pozicionálisan. És a 3 Mózes 24.30-tól és az 5 Mózes 14.22-től olvassuk azt, hogy miből kellett adakozni. Az Isten törvénye a gyógynövényekből nem írt elő az adakozást. A menta és a kömény pedig gyógynövény volt. És ezek még ebből is adakoztak. Tehát semmi másra nem szólt, az adakozásuk csak egy reklámtevékenység volt. Amely akkor nekik egy pozicionális hatalmat kölcsönzött abban a közegben, ahol ezt az emberek sokra tartották. Fontos dolog, hogy mi a mi közösségünkben soha ne a pozíciót és a tetteket szemléljük, magunk életére nézve és közösségünk életében sem, hanem azt, mi van őszintén szívből. Mi az, amit Isten szellemet támogat, és aminek jó gyümölcse van, ami az építés szolgálja. Nem az ego építését szolgálja, hanem mások építését szolgálja. Segítsen meg az Úr bennünket, hogy vigyük elé őszintén a szívünket, hogyha eltompult a szellemi érzékelésünk, és megcsaladtunk. Ha nem úgy kelünk föl reggel, hogy Uram, itt egy nap, amikor te szent szolgálatodban lehetek. Ez a nap megint egy nap, amelyben az elhívásomban élhetek. Megint egy nap, ahol a kegyelmi ajándékaim szerint szolgálhatok. A munkatársaim között, osztálytársaim között, az üzlethelyiségben, a gyermekeim között, otthon, jártomban, keltemben. Ismét egy nap, Uram, halleluja. A te napod jött föl rám. Dicsérlek ezért, Uram, köszönöm. Olyan jó vagy. Uram, én törekszek arra, hogy meglegyen bennem a te szereteted. Törekszem arra, hogy másokat építsek. Törekszem a hitre. Törekszem a reménységre. Növekedjek ezekbe, Uram. Törekszem arra, hogy őszinte legyek saját magamhoz. Törekszem arra, hogy kimerítsem, és hálával tudjak gondolni arra, amit te tettél értem, hogy gyermeked vagyok. Olyan jó ez, Uram. Halleluja. Törekszem arra, hogy ne szóljak balgán, ne küldjek e-mailt ostobán, hanem inkább hallgassak és imádkozzak, ha nem tudok szólni áldást azoknak, akik hallgatják. Uram, itt van ez a mai nap, a lehetőség, hogy felszámolja a bűnt, a vétket,
a békétlenségre, amelyet magam okoztam, a családomban, a munkahelyemen, és látom, már nem az ördöggel van nekem bajom, hanem én csináltam a balhét. Én vagyok a felelős azért, ami itt történt. Azért szorulok kifele erről a helyről. Vagy, Uram, őszintén állok előtted. Olyan helyzetbe kerültem, nem tudom, mennem kell tovább ezen a helyen. Vagy eljött az ide, hogy váltsak. De Uram, semmit nem akarok tenni, amire nem te adod a pecsétet. Itt az üres lap. Hol a helyem, Uram? Hiszek és bízok. Félek a változástól. Nagyon nehezen váltok. Nem vagyok az az ember, aki ugráljon. De Uram, ha te akarod, én megyek. Valaki könnyebben ugribuglizik. Az meg csillapítsa a lelkét. Én az a típus vagyok, aki nagyon nehezen váltok. Lehet, hogy te is ilyen vagy. Mások meg könnyebben. Mások kerek fel. Azok meg csendesítsék a lelküket, és mondják, Uram, biztos? Körülmények úgy néz ki, hogy igen. De ez a te akaratod? Jössz velem, Uram? Sőt, előttem jársz, Uram? Mert én nem megyek sehova, ha nem jössz. Mert utána előbb-utóbb onnan is váltani kell, jöhetek vissza. Csak akkor már lehet vissza, nem jöhetek. Adja meg az Úrunknak a kegyelmet, hogy őszinték tudjunk lenni, de Isten szerint való módon. És hogy ragyogjon a szemünk újra, és legyen hálával telve a szívünk, és ha elhajoltunk az Isten kegyelmétől, ha kiestünk abból az elhívásból, amelyben Isten hívott bennünket, akkor álljunk vissza helyünkre. Térjünk meg. Valljuk meg bűneinket. Legyünk őszinték önmagunkhoz, egymáshoz. Istenhez is őszintén törekedjünk a változásra. Mert nem a szolgált feladása az őszintesség, hanem az abból való megtérés és változás, ami ahhoz vezetett, hogy kiestünk a szolgálból. Nem az úrvacsorától kell tartózkodni, hanem a bűnből kell megtérni. Emberek azt gondolják őszintén, amikor nem úrvacsoráznak, ahelyett, hogy megbékülnének, mert a büszkeség megakadályozza, rendezik a kapcsolataikat. A sérelmeik, a fájdalom, a bosszúvágy, valamilyen mértékben ott dübök bennük. Neki kell bocsánat kérni tőlem? És inkább azt mondják, őszinte vagyok, hogy nem úrvacsorázok. Ezt nevezi a Biblia a balgaságnak. A bölcs megtér. A bölcs a békére törekszik. A kapcsolatok helyreállítására törekszik, amennyire rajta múlik. A balga pedig fő a maga levében. És a hitető szellemektől elsodorva, rossz irányba haladva, megy tovább a kározat felé. Mit csinált az Úr az egy talentumossal, aki elásta a talentumát? Megvergette a vállát, hogy gyere a mennyországba. Vegyétek el tőle. Mert ez őszintén soha nem szeretett engem. Soha nem szeretett őszintén engem. És az én szeretetemet ez az ember soha meg nem értette. Mert ezek értették, hogy én szeretem őket, és semmi extrát nem várok tőlük. Amit várok, csak annak kamatoztatása, amit kaptak. Még hozzá se kellett nekik tenni semmit. Csak oda tenni Isten kezébe azt, amit kaptak. És ez kamatozott magától. Mert oda szállták az életüket. Ne csaljon meg senkit az ördög, hanem törekedjünk az Istennek tetsző életre. Amen.